Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Stancsik Tamást köszöntjük szeretettel köreinkben, illetve hát tulajdonképpen ilyen nosztalgia.
Mi köszönjük, hogy vendégül látsz minket.
Napot tartunk, így van, hiszen ismét itt vagyunk a Skipper stúdióban, ahol jó néhány korábbi teljes terjedelem adást felvettünk. Nyilván veled kapcsolatban már is kitalálhatják a rutinos teljes terjedelem hallgatók, hogy lesz szó Franciaországról, lesz szó Arzenálról, lesz szó Financial Fair
Play-ről.
Így van. De mielőtt belevágnánk az egészbe, természetesen nem azért vagyunk itt, mert ugye nálam már a menkép felújítása történne, akik hallgatták, hogy az előző adásunkat tudják, hogy van egy új támogatónk, akiknek a fő profilja elsősorban ugye a férfi barlangoknak a kialakítása, hogyha átalakítanám persze én is a lakást, akkor azonnal a menkép.hu-t nézném meg, hiszen ugye ezt már említettük a legutóbb is, hogyha a teljes terjedelemre hivatkozva írtok nekik e-mailt ajánlatkéréssel, akkor még kedvezményt is kaphattok, és hát ajánljuk egyébként is a honlapjukat, hiszen egészen érdekes dolgokat valósítottak már meg, ugye?
Igen, eddigi... hát nincs olyan, amit nem tudnak megvalósítani, mert hogy különféle tematikus... Menkép.hu, így van. Különféle tematikus szobák kialakítására
vállalkoznak. Építésben vagyok csak ezek.
Na, hát akkor...
Ajánljuk szeretettel, így van.
Csak a teljes terjedelmet mindenképpen írd bele az ajánlatkérésbe, igen, és hogyha... még kedvezményt is kapsz.
Igen, mert hogyha például szeretnél magadnak egy jó kis arzenálos férfi barlangot,
lesz. Akkor egy Ari Messzt aláírva,
például is van.
Neked nem tudunk újra mutatni, de hogyha szeretnél mondjuk egy Bukayo Saka aláírt Messzt, lehet, hogy azt is el tudja intézni neked. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek szeretettel ezúton is a menkép.hu-t. Na de akkor tényleg vágjunk bele itt a valódi labdarúgással foglalkozó témákba. Már csak azért is, mert ugye nekünk még nem volt lehetőségünk beszélgetni a Bajnokok Ligája és az Európa Liga sorsolásáról. És hát nekem elsőre az ugrott be egyből a BL-ről, hogy kicsit a legutóbbi világbajnokságra haj az az ágra. Ez, hogy van egy oldal, amely tele van a legnagyobb csapatokkal, a legjobbakkal, vagy a legesélyesebbekkel, akiket annak gondoltunk volna a sorsolás megelőzően.
Igen, és van a hipsterák, vagy
mindnek
nevezzük.
Az új
a nulla, igen, a
feltörekvő. Feltörekvő.
Hát a feltörekvő, de egyébként feltörekvő, de mégis talán az izgalmasabb, nem? Vagy ez...
Az ínyenceknek szerintem, nem?
Igen, kicsit. Igen. A futballínyenceknek lehet, de szerintem ott van most Európa legérdekesebb focit játszó csapata, az Atalanta. Ugye erről kevesen tudnak. Mondjuk Németországban egy olyan projekt a Lipcsa, amit szerintem még nem ismer eléggé a futballvilág. Tehát
viszont már utál mindenki.
Hát szerintem ez...
Németországban biztos,
igen,
persze.
Világszinten ez tűnőben van, nem?
Így van.
Igen, úgyhogy az is érdekes, hogy a Paris Saint-Germain szintén egy világszinten nem annyira közkedvelt projekt, viszont olyan játékosokkal, akikre minimum érdekes, vagy érdemes figyelni. Úgyhogy az Atletico Madrid meg mondjuk a versenyképessége miatt egy érdekes szereplője ennek a négyesnek.
Hát igen, meg kit vertek ki előtte, ugye?
Jó, tehát Liverpool, ugye? Mostanában
bárki megveri. Még az Arsenal is megveri a Liverpool.
Erről is fogunk beszélni a későbbiekben. De hát nem tudom, elég egyértelműnek tűnik nekem azért, hogy akkor fogalmazunk így a hipster ágról, az Atalanta és az Atletico Madrid az, amelyik talán a legígéretesebbnek hat jelen pillanatban, a másik oldalról mernétek vállalkozni választásra?
Hát azért még ezt várjuk meg, ezt a Paris Saint-Germain-t, hogy ők nem tudjuk, hogy hogyan készültek fel, abban a szempontból szerintem nem jön ki nekik rosszul annyira lépés, hogy előtt ők két tét meccset játszanak.
Uh-huh. És az egyik kupa döntő.
Igen.
Mind
a kettőre föl kell pörögni. Ez ugye a Manchester City-nél pont az FA kupáról mondható el, hogyha most ők
elhasalnának.
Nem az, hogyha esetleg sikerül nekik megverni az Arzenát, ami más nagyoknak nem sikerült, igen. Akkor nekik is van egy FA kupa döntő augusztus 1-én, ami szerintem nem rossz, hogy mentálisan kicsit felhozza őket. Tehát, 4 fordulóval a vége előtt meg lett nekik a biztos második hely, most már azt is tudjuk, hogy ez bélindulást ér, tehát hogy van egy olyan mentális megkönnyebbülés szerintem, amihez nem baj, hogyha hozzáadódik egy ilyen. És a PSG esetében is, tehát itt most egy nagyon hosszú olyan időszak volt, amikor nem nagyon kellett semmiért küzdeni, viszont addigra pont mondjuk élesedhet annyira, hogy az Atalantának hiába ez a folyamatos terhelés, azért ez problémát okozhat, úgy, hogy azért a PSG minőségben sokkal több, mint az Atalanta, tehát ez nem kérdés.
Ugye eredetileg viszont azt kérdezted, hogy a másik ágról kiül be, ugye? Csak jó, én nagyon merészet fogok mondani, és teljesen ellentétes mindenféle szimpátiámat, de a Bayern szerintem fogja nyerni idén a BL-t, bár ezzel most nem biztos, hogy olyan nagyot mondok, de én most kezdem realizálni, hogy azért ők mennyire ott vannak. Kérdés az ugye ők is, hogy most mit fognak addig csinálni, hogy hogy alakul a programjuk, meg hogy addigra mire eljutnak, de brutálisan stabil csapatnak.
Hát, a probléma az hasonló, mint a Paris Saint-Germain-nél, mert ugye ők meg pont most látva a bajnokság.
Igen, ez közel sem olyan stabil szerintem. Szeretne olyan stabil lenni, meg tudna, hogy a hazai bajnokságban tudott olyan lenni, de hát azért az más, ha nem megbántva a francia barátaimat. Úgyhogy az egyik oldalról, bár nyilván ott vannak az erősebb csapatok sokkal, én momentán, hogyha nem változik nagy dolog, és persze bármi történhet, a végén soha nem az nyeri, akit az elején gondolunk, de még ilyenkor a 8 előtt sem azt szokta nyerni.
Most már 12 van.
De ráadásul ugye, de, és nem is néztem semmi occakat, hogy, hogy ki a favorit, de szerintem a Bayern az biztos, hogy lesz. A PSG Atalanta az nagyon érdekes lesz szerintem is, mert ugye egyrészt itt van egy tényleg iszonyatos formában lévő Atalanta, én hóthülye vagyok az olasz focihoz, de miattuk most még én is megnéztem egy meccset a múltkor a Juve ellen, és én tehát az első 20 percben ki se tudott jönni a tér feléről a Juve, azt mondom, az úgy valami, ezt nem piskoltak. Meg így hallani, hallottam másokat róluk, hogy a edzők is, hogy ez mennyire egy ilyen kis zseni, de vagy ő is egy ilyen mai fiú, most rakta össze az egészet, kapott időt, hogy kifejlesz-e a játékot, hagytak időt neki dolgozni, meg hogy valami brutális erőnléttel. Tehát, hogy ez van egy olaszországi francia tudósító abban a focis podcastban, amit szoktam hallgatni, és ő mesélte, hogy a játékosoknak gyakorlatilag azért ünnepnap a meccsnap, mert akkor nincs edzőség. Tehát, hogy olyan iszonyatosan szét vannak hajtva. És akkor ugye már most nyilván Franciaországban is mennek a találgatások, hogy akkor mi lesz tényleg a PSG, amelyik így a semmiből jön, gyakorlatilag egy rohadt hosszú nyári szünet után. Ettől függetlenül azért látszott az első, nem biztos, hogy feltétlen értékmérő, a Le Havre ellen jelenleg 9-et gurítottak, hogy motiváltak lesznek. Nagyon nagy a tét, ugye a Tuchelnek is, meg ugye az egész csapatnak is. Lesz idejük azért felpörögni. Itt inkább az a kérdés, hogy addig még ki fog megsérülni, hogy fog megváltozni, még hogy mit fog tudni kezdeni ezzel a játékkal, mert ugye, és akkor most meg kicsit szakmázzunk, bár én nem értek hozzá, csak mindig hallok ezt-azt, hogy ugye van egy Atalanta, ami egy iszonyatosan feltolt védekezésével, gyakorlatilag az ellenfél, mint egy ilyen kézilabda taktikával, az ellenfél 16-osánál passzolgatja körbe, és aztán egyszer csak, ha elveszítik a labdát, akkor utána rögtön visszaszerzik. Ugye ez a lényege, feltolt belső védőkkel gyakorlatilag félpályán, amire mondan az ember, hogy milyen könnyű átjátszani, hát ott van a gyors ember, akkor csak át kell neki lőni, ami egyébként nem is teljesen ördögtől való gondolat.
Hát abszolút.
De, hát nyilván az igen. De ugye ennél a taktikánál azért fontos lenne, hogyha egy fölívelt labda jön, ugye azért, ha az Mbappé nem tud elfutni, akkor le kell fejelni valahogy. És akkor most ezzel ment éppen a matek tegnap, amit hallgattam, hogy oké, fölívelik, de ki fogja lefejelni a labdát, mert mondjuk a Neymar, az Mbappé és az Icardi közül, aki fejelni tud, az nulla. De még ha belevesszük a Sarabiát, vagy nem tudom mit, tehát hogy nem egy... De mindegy, nagyon
figyelj, ki kell Cavani, ja nem.
Nagyon-nagyon ki kell majd találni ott a Zsoltéknak, hogy mit lehet ezekkel kezdeni, mert ott biztos, hogy egy brutál nehéz.
Amikor egy sorsolás megvan, Bajnokok Ligájában, Európa Ligában, szerintem mindig az az első, amit érdemes megnézni itt a csapatokra vonatkozóan, hogy melyik az az ellenfél, mondjuk az adott csapatnak, itt esetünkben a Paris Saint-Germainnek, amilyen típusúval gyakran találkozik a francia bajnokságban. Szerintem az Atalanta típusú az nulla. Tehát, hogy biztos, hogy ilyen csapattal soha.
Ha esetleg lenne is ilyen a francia bajnokság, akkor sem merné a PSG ellen így játszani, hanem
állnád. Igen, ugye a Juventusnak is szerintem például évek óta ez az egyik fő problémája, hogy nagyon sokszor kerül olyan csapattal szembe az európai porondon, amelyik egészen más típusú futballt játszik ellenük, mint amilyet ők otthon tapasztalnak a bajnokságban. De most itt az Atalantát, meg esetleg mondjuk a Sassuolót leszámítva az olasz bajnokságban, mit csinál mindenki? Hátra viszi 20 méterre a védekezését a Juve ellen, gyere, játsszál, passzolgass, csinálj, amit akarsz. Az európai porondon a Lyon például abszolút nem ezt csinálta ellenük, és ez azért nagyon szépen meg is látszott az első mérkőzésen, hogy fogalmuk nem volt azzal, hogy arról, hogy mit kezdjenek ezzel a taktikával. Én a Paris Saint-Germaint, ha valami miatt, akkor leginkább emiatt féltem, még jobban, mint amiatt, hogy most kevés tét meccset játszott.
Biztos, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz, meg főleg ugye ez, hogy egy meccs, tehát, hogy nem az van, hogy majd... nem mernék most pénzt tenni egyikre se igazából, mert ha egyébként egy jó napot kifogó PSG, és a Neymarnak meg az Mbappének van kedve, már pedig minden lenne kedve, azért biztos, hogy tudnak hülyét csinálni az Atlanta védelmében.
Hát az Atlanta védelmen gyenge.
Azért, tehát onnantól kezdve nekik védekezni kell, akkor baj van.
Így van. Tehát, hogyha itt a Paris Saint-Germainnél van a labda, akkor az Atalanta azzal nem nagyon fog tudni mit kezdeni. Ritkán van egyébként az Atalanta ellenfeleinél a labda, de egyébként, ha igen, akkor azzal azért vannak gondjaik.
De egyébként, ha már említetted, azért ott lesz egy másik ilyen Lyon-Juve, ami szintén egy nagyon izgi meccs lesz, mert hogy most így tegnap pont néztem, hogy Juve is kezdett éppen hanyatlóba kerülni. Lyonról meg ugye fogalmam nincs, hogy milyen formában, majd ők is majd játszák az, hiszem, az első felkészülési meccsüket. Az is egy nagyon érdekes meccs lesz szerintem, mert elmúlt 3-4 fordulóban azért a Juventus sem azt mutatta, ami, és bár még egy hónap van kb., ugye?
Igen, hát 7-én játsszák azt hiszem azt a meccset, ha jól emlékszem.
És nekik addig még van 3 bajnoki?
Igen. Hát ugye itt az Atalanta elleni az külön érdekes volt, amit mondtál, hogy te is láttad, mert hát ott úgy lepofozta az Atalanta a Juventust, ahogy az egészen szégyenletes volt itt a...
Ahogy mindenki mást.
Ahogy minden szembe jövett általában mostanában az Atalanta. Hát az, hogy az 2-2 lett, az tényleg a csoda kategóriába tartozik. 2-11-essel, 2 ilyen kezdezős 11-essel.
Ebben... Jó az a szabály, ja nem.
Hát igen, ezt nem...
Hallottam egy ilyet, hogy ti jobban benne vagytok, hogy lesz, vagy van már valami új ilyen kezezés szabály.
A következő szezontól elmezik, ez most megint majdnálnak vele. Már nem tudom a következő.
Valami bizonyos, hogy a vonal fölött, ha
igen, tehát ameddig a póló, a mez, ameddig ér.
Vége a hosszú jú mezek korának.
Igen, tehát hogy a mez végéig, az még nem számít kéznek majd.
Egyébként ez azért nem hülyeség szerintem, mert az, amit itt a, most nem akarok anatómiai beszélgetést folytatni erről, mert talán nem is érdemes egyikünknek sem, vagy legalábbis nekem semmiképpen. Szóval amit itt irányítasz, azt már vállal irányítod, nem? Tehát, hogy olyat nehezebben tudsz, hogy akkor most itt ezzel terelgeted a labdát, vagy...
Igen.
Úgyhogy szerintem az egy igazságosabb dolog, mint hogy azt nézni, hogy akkor hol a válcsúcs, és akkor attól egy centivel lejjebb van, akkor az
igen,
a kéz.
Igen.
Hogy akkor azt inkább tekintsük a vár részének.
Na, van benne ráció, minél exaktabb egy szabály.
Hát egyébként ez az egyik kedvenc témám, ezek az új szabályok, hogy akkor mi lesz majd. Én az öt cserétől rosszul
vagyok. Én érdekes, nekem ez tetszik.
De miért?
Elmondom, hogy miért. Van egy meccs, a meccs menetét iszonyatosan meg lehet változtatni, szerintem öt cserével.
Több minél lehet rontani.
Nem. Még amikor az egész szabály bejött, én írtam valami ilyesmit a Twitterre, kíváncsi vagyok, ki lesz az első vagány, aki egyszer ötös elér. Még nem láttam, nem tudom, hogy már azóta volt.
De azt mondta, nem is lehet, nem?
Lehet. Azért van, hogy maximum 3 körbe lehet. De
hát ugye, igen, a szünettel együtt 4-ben.
Igen. Tehát, hogy tegyük fel, mit tudom, én ég a csapatom 60. percben 1-0-ra, és valaki gyakorlatilag sort cserélhet, mert azt mondja, hogy leveszem a teljes középpályát és támadósort, és beviszek egy újat. Szerintem...
Nyilván van benne ráció, nekem a hosszú távú hatásai azok, amik kicsit riasztóak. Azzal, hogyha megnézzünk tényleg egy Paris Saint-Germain, egy Juventus, egy Bayern München cseresort,
akkor azt látjuk,
nagyok, erősebbek.
Igen. Hát nagyok, erősebbek, és ott azért az olyan plusz lehetőségeket rejt magában, persze. Amit mondjuk egy Atalanta esetében, hogyha már itt bajnokok ligája csapatokról beszélünk, vagy egy Lyon esetében messze nem találsz meg. Erőben, az ottani megbecsültségben, tehát hogy nyilvánvalóan a Bayern München sokkal jobban fizeti a 18. számú játékosát a keretben, mint a Lyon a 10. Tehát, hogy itt erről van szó, és az a 18. Az azzal be is van árazva, tehát az elképzelhető, hogy mondjuk többet tud hozzátenni a meccs menetéhez, mint amennyit a Lyoni 10. És akkor itt ugyanott.
Tényleg azon gondolkozom, hogy még nem közvetítettél azóta, amióta ez a rendszer beépült, működik. Hát kommentátorként iszonyat idegesítő, tehát már azért a 70. perc környékén, amikor már megvan a hadsere mondjuk mind a két, és akkor még jönnek be, és akkor még x-elgeted át még a játékos meg, tehát már a papírodon se nagyon tudod követni, meg aztán a pályán.
Nem láttam, csak állítok, a Solskjær mester nézte be tegnap előtt, hogy végére már nem maradt cseréje? És 10 emberrel fejezték be, csak hallottam.
Solskjær ma játszik.
Akkor a United legutóbb meccs, nem? Valami, tegnap előtt volt valami meccs, és ott volt, hogy nem tudtak már végén cserélni, mert ugye maradt ugyan még, de csak 3-szor lehetett cserélni.
Hát ennél munkásabb volt.
Volt egyébként ilyen már,
A közvetítésben hallottam, csak ott a francia kommentátor mondta, hogy...
Nem, de a játékosoknál is volt már ilyen, hogy valaki jelezte, hogy csere kéne, mint a 86. percben, és mondták, hogy oké, van még egy,
de nem is az a Magyar Kupa döntő volt mókás a Honvéd MTK-n, amikor nem voltak tisztában, hogy most akkor lehet igen még egyet cserélni a plusz 5-höz képest a hosszabbításban, úgyhogy ez tartogat érdekes dolgot. Fordultunk lassan Franciaország irányába, csak azért az Európa Ligára, és szerintem egy fél mondat erejéig mindenképpen térjünk ki, mert ott meg nagyon adja magát nézegetve az ágakat egy United Inter döntő, ami önmagában elég jól hangzik azért.
Ezért nem fog bekövetkezni.
Hát ott az Interrel vannak egyre inkább kétségeim.
Hát az Inter nagyon érdekes helyzetben van. Ugye most, hogyha igazak a hírek, hogy Eriksen nem akarja megtartani az Inter, akkor az egy komoly beismerés Conte részéről, hogy nem biztos, hogy... Jó, nem tudom, ismeritek Eriksennek a sztoriát, azért szerintem az hozzátartozik ehhez az egész. Úgyhogy ugye ő odaigazolt januárban az Interhez, január végén, egy szállodába beköltöztették őt, amit bezártak a vírus helyzet miatt. Át kellett költözni az Appiano Gentilei központba, ahol gyakorlatilag egy pályamunkással élt a családja nélkül 56 napon keresztül, mindentől és mindenkitől elzárva. Hát ezt gondoljátok, hogy ez milyen pszichés teher, meg mennyire nehezen feldolgozható.
Oda bent Olaszországba, Dolce Vita, minden.
És akkor gondolod, hogy
Gianpaolóval ketten ott nyírták.
Igen, ott a betonfalak között. És hát edzett ugyan minden nap, meg hát használhatta a konditermet egyedül, meg milyen jó volt, de aztán valami 50 nap telt el, hogy először a játékos társakkal együtt tetszhetett.
Tehát, hogy kicsit befordult valószínűleg.
Ez nagyon, nagyon kemény. Nem tudom, hogy ez hozzátartozik-e ahhoz a történethez, hogy neki most akkor innentől kezdve meg ki is adják az útját.
És tudod, hogy szegény meg egy éve még ott tartott, hogy a Real majd licitál, és hát, hogy elvisz, és ő lesz az, hogy most meg...
De jó, de ez szerintem elképesztő bal szerencse. Tehát egy ilyen, a filmekben nem írnak meg, hogy ilyen történik egy abszolút top játékossal, mert ez szerintem az. Csak itt szerintem ez rávilágít egy kicsit arra a helyzetre, amiben az Inter benne van. Azzal együtt egyébként, hogy Conténak meg rohadtul kéne az európai eredmény, hogy igazolást nyerjen.
Hát meg viszont nem tudja a játékos, hogy mennyire lesznek motiváltak, viszont a Unitednél, hogyha meg mondjuk ott maradnak az ötödik helyen a szezon végére, bár mondjuk azért a Leicester zuhanó repülése szerintem bőven.
A utolsó fordulóban ugye Leicester United lesz. Nem tudom elképzelni, hogy a Unitednek kerüljön.
Na, most lesznek szerintem is. Csak most hogy... a forma után, pont tegnap nézegettem, vezetik a bajnokságot az elmúlt 5 fordulóba, és talán a 10-be is.
Igen, és azért most ugyan nem jött ki jól ez a Sultan elleni meccs, de a Crystal Palace az segíteni szokott minden ellenfélen az utóbbi időben. Amiatt megvan a 42 pont, azóta 5-ből 5
jól vereség. Jól lakottam.
Úgyhogy... Én nem látom azt a forgatókönyvet, ami szerint ott nem kerül be, és akkor igen, innentől kezdve érdekes lesz, hogy most kell-e az Európa Liga győzelem. Ott is szerintem inkább arról van szó, mint amit az Inter esetében, hogy igazolás, vagy valami fajta papír kell arról, hogy én jól dolgozom, és ügyes vagyok.
Na jó, akkor viszont tényleg forduljunk Franciaországba, már csak azért is, mert ugye nem véletlenül került szóba az előbb a Lyon és a Paris Saint-Germain sem. Ugye a franciák voltak azok itt a nagy bajnokságok közül. Közvetlenül a nagy bajnokságok után.
Mondjuk azt, az 5 nagy bajnokság.
Szóval ők voltak az egyetlenek itt az igazán nagy európai ligák közül, akik ugye beszüntették a bajnokságot, és aztán nem is kezdték újra, és ezt viszonylag korán le is szögezték. És hát ugye pont Jean-Michel Aulas volt az, aki a leghangosabban tiltakozott ezzel az egésszel kapcsolatban, ugye ő is, aztán a kieső csapatoknak is volt ugye itt balhéja.
Hát a 3 legnagyobb kárvallott, szerintem.
Nyilván.
Ez így szokott lenni. A Marseille nem reklamált érdekes módon.
Sőt, a PSG sem, amennyire tudom.
Okay. Hát nekik aztán végképp nem hiányzott, gondolom azért ilyen szempontból. Bár itt tényleg ugye ez a kérdés majd, hogy milyen formában lesznek ezek a csapatok, de tényleg mi a helyzet, meg a közvélekedés most ezzel kapcsolatban elsősorban Franciaországban, mennyire volt ez jó ötlet, mert egyébként meg ugye nagyon kevés olyan bajnokság volt, ahol ezt az utat választottak, ugye skótok, hollandok, belgák körül ez volt, akik ebben maradtak.
A francia barátainkban ugye van eleve egy ilyen, mindenki azt gondolja róluk, hogy arrogáns, pökhendi, nagy beképzeltek, de mindig van bennük egy olyan faktor, hogy az egész világ hülyének nézi őket, és ennek tökéletes leképeződése volt, amikor gyakorlatilag ugye az utolsó, melyik volt az utolsó, ami eldőlt, hogy újra indul az olasz talán, ugye? Az olasz bajnokság bejelentésének másnapján a L'Équipe óriási címlap, on est des cons, hülyék vagyunk. Ez volt így a nagy őszinte beismerése, hogy ez valóban egy elkapkodó döntés volt, mert ugye senkinek nem tartott pisztolyt a fejéhez, hogy ez most meg kell, el kell dönteni addig a dátumig, amíg eldöntötték. Nagyon hosszú és nagyon szövevényes sztori egyébként. Krisztóf barátunk ezt tegnap este az Indexen nagyon szépen levezett, úgyhogy ennyire a részletekbe szerintem nem is mennék bele, mert részben
csak azt ajánljuk azt az Indexes cikket, Szabó Krisztóftól.
Abba szépen nem van vezetve az egész. Itt inkább az a kérdés, hogy milyen hatása lesz ennek a francia futballra, ami ugye eddig is deklaráltan a játékos eladásokból élt.
Várjátom a bocs, még oda menjünk vissza szerintem, hogy mennyire volt elkapkodott ez a lépés, hogyha más országban lélegeztetőgépre kerül egy játékos, akkor nem lépték volna meg ugyanezt? Mert szerintem az azért fokozza a pánikot annyira, hogy...
Igen, de mivel nem volt ilyen kényszer, hogy be kellett volna mondani, hogy most folytatódik vagy nem, azt kellett volna mondani szerintem, hogy nagyon vacak a helyzet, valószínűleg nem fog folytatódni, de mi vagy nem vagyunk lépéskényszerbe, egy hónap múlva, két hónap múlva felülvizsgáljuk a helyzetet, addig stop, mint hogy minden más bajnokságban. Itt tényleg volt ez a szimbolikus történet, hogy a Montpelliernek az egyik játékosa, ugye lélegeztetőgépre került, nagyon vacakul volt, ami sokkolta a közvéleményt, sokkolta a játékosokat, mindenki úgy megijedt tőle, hogy ez teljesen jogos, de ettől függetlenül szerintem ez egy elkapkodott döntés volt. Még ha végén is mondhatták volna azt, hogy bocs, le van fújva az egész, de amikor mindenki játszott, akkor most tényleg van egy ilyen erős frusztráció a francia fociból, hogy micsoda barmok vagyunk, mert egyébként ezt az átkapusat nálunk is mehetett volna. Ugye ennek van egy iszonyatos nagy gazdasági következménye, a tévés pénzeknek a jelentős részét nem kapták meg, nem, a hátralévő részből egy picit megkaptak, de az morzsa. Egyébként is, hogy ott váltás van, mert a Canal Plus szerződés kifutott, most egy új cég lesz, ami majd füzet, majd ha elindul a bajnokság, de hát ugye se tudjuk pontosan.
Mögött hogy... Berlusconi áll, tehát hogy ez...
Igen, háttérben a lovag felsejlik.
Tényleg a szóda is menekült valóban Franciaországban, nem akkor az egész karanténban arra kezdődött, hogy...
Igen, hát nem véletlenek ezek a franciaországi terjeszkedései a Médiaprónak.
Igen, mondjuk ott is azért tehát pénzt még nem láttak, és...
Jachtokat már igen.
Bankgaranciát nem voltak hajlandóak letenni, tehát azért ott még lehet,
új üzletet kötni,
lehet igen. Nagy fejreállás. Tény, hogy nagyobb számot mondtak sokkal, mint a liciten a második, de azért abból még lehet balhé. De ugye, ami a leginkább problémás lehet, az egy, tehát, hogy a minden labdarúgó klub gazdálkodásában egy hatalmas lóvé kiesett. A következő nagy pénz az abból esett ki, hogy nem volt meccsnap bevétel, visszaléptek a szponzorok, aki tudott, az bennmaradt, de az is lecsökkentett, újra tárgyalta. Ennek volt egy megoldási javaslat, hogy a liga felvett egy jó nagy hitelt, amiből az egészet próbálta valamilyen szerint kompenzálni, hosszú távra elköteleződtek, ami szintén nem szerencsés. És ami ugye a legnagyobb nehézség, hogy a játékos eladások képzik a jó francia kluboknak a bevételnek nagy részét. Na most ugye ez eléggé bizonytalanná vált, hogy akkor most úristen, ki fog játékost venni mennyiért, ami azóta már azért látszik, hogy akkor a gáz nincsen most a nápolyi 81 millióért vásárolt ugye a Lille-től, tehát valószínűleg akkor a dráma ezen a téren nem lesz, de azt jelenti, hogy a legfőbb vád a francia foci ellen a francia fociból, az mindig az, hogy kiárusítják a saját értékeiket, és ezért nem tudnak előrelépni. Tehát van egy játékos, akit most Osimhen, 15 millióért vettek a Charles Leroy-tól egy éve. A Lille. Most adták 81-ért.
Hát én azért nem vagyok abban biztos, hogy ez hosszú távon fenntartható. Az, hogy rövid távon, hogy nem gyűrűzött be. Hát az, hogy ilyen átigazolási összegek vannak.
Tehát, ja, kíváncsi leszek rá.
Ez még szerintem egy kicsit ilyen maradvány.
Így van, én is ezt gondolom, mert összességében biztos, hogy lesz valamiféle racionalizálás minden klubnál, mert nem. Tehát,
ja, de maga a piaci modell az meg azért elég régóta így néz ki Franciaországban, mert igen. Vissza Monsieur Wenger is nem véletlen hozta otthonról mindig a játékosát.
Persze. Tudom, csak hogy ez azt jelenti, hogy az eddigi mértéken felül kell majd játékosokat eladni, tehát neki a tévés pénzt, a meccsnapi bevételt kompenzálnia kell játékos eladással, és nem biztos, hogy nem fog tudni annyival többért, vagy annyival jobb játékost eladni.
Hát és úgy, hogy ugye azt azért nagyon régóta látjuk, hogy ha játékost akarnak eladni, ezt a francia klubok meg a portugálok szerintem ennek a legnagyobb mesterei, akkor azt a játékost azt nagyon szépen ki kell tenni a kirakatba. Hogy...
Így van.
És a kirakatot betörték most 3 hónapra, vagy nem, már 4-re.
Erre egyébként egy zárójel, ami majd egyszer egy külön dolgozatot is megérne, a Lille nevű formáció, amikor mennyire követitek. zseniális. Tehát ugye ők tavaly 160 millióért adtak el játékost, idén 160 millióért fognak, nem, bocsánat, a mérlegük plusz 160 millió, a idén most már 80 valamennyinél vannak, de idén is meg lesz a 160, vagy tökéletesen működő klubmodell. Ugye van a Gerard Lopeznek.
Volt PSV főnök.
Így van. Meg McLaren. McLaren tulajdonos.
De hogy is Lotus ott volt.
Valamelyik Form 1-es csapatnak tulajdonosa volt, ugye. Egyszer csak megérkezett a Lillehez, mondta, hogy akkor ezt megvenni, meg el, mindenki nézett. Oda vitte ezt a Luis Campost, a Monaco sportigazgatóját, aki már a Monacóba is évente ilyen 150 millió plusz termelt játékos adásból, most fickó ugyanezt megcsinálja, és van melléjük egy olyan edző, aki meg tökéletesen érzi és érti, hogy akkor kit hogy kell felfuttatni, kit mennyit kell játszani, Monsieur Gatier, és olyan szépen működik az egész, hogy tényleg öröm nézni, és ott is a legnagyobb félelem, ugye, oké, szuper, de mi van, hogyha valaki rájön, hogy ez a Luis Campos ugye a legnagyobb aranytojás tojótyúk, és egyszer csak tesznek neki egy még jobb ajánlatot, akkor megbedől az egész, mert ott lesznek, hogy jó, van pénzünk, eladtuk az összes játékos, de akkor hogyan tovább?
Hát azt mondom, más, hogy mennyire tiszták azért ott is ugye az üzleti körülmények. Például López Campos mögött is azért sejtenek néha érdekes dolgot, hogy olyan, hogy López is amikor később luxemburgi állampolgár, vagy valami ilyesmi. Annak ott nagyon-nagyon érdekes összefonódások a klub környékén.
A másik egyébként, amiről majd érdemes lenne egyszer beszélgetni, ez a, és egyébként ez részben majd a Financial Fair Play-t érinti, ezek a, és valamilyen szinten magyarázat erre, hogy még a krízis után is 81 millióért adnak el játékost. Úgyhogy ez a mérhetetlen ügynöki mohóság, ami olyan szinten kezd eluralkodni, de ne az egész európai labdarúgáson, lásd Barcelona, félelmetes, hogy gyakorlatilag, ugye nem tudom, hogy volt-e már téma az Artur Pjanicsere, hogy beszéltünk.
Nem, nagyon
mikor. Szörmentén.
Szóba is ejtetjük egyébként.
Egy rövid mondat az egész, ugye, hogy van két, mennyit mondjuk, mennyit ér játékos? 40 milliót, akkor már sokat mondtam szerintem, de jó, legyen mind a kettő 40-40 milliós játékos, jó? Akiket 80-80 millióért cseréltek el, miért is?
Hát a könyvelés rendbetételéért.
Mert a kiadást azt tudod amortizálni, a bevételt azt pedig azonnal realizálod.
Így van, így van, így van. Egyrészt, másrészt, és akkor itt jön az érdekes, és egy Barcelona zárójel, hogy ott is mekkora gondok vannak. A klubok ugye hogy működnek, azt mondják, hogy én megbízom az Ádit, hogy vegye meg nekem a Pjanicot, és akkor ő kap 10%-ot. A másik klub megbíz téged, hogy add el a Pjanicot, tehát kapsz 10%-ot. Az azt jelenti, hogy a 40 millióból kaptatok volna ketten együtt 4-4 milliót, így kaptatok 8-8 milliót, az 16.
Persze. Hát jó, de hát ugye ez azért most már egy nagyon régóta tartó folyamat, az egyik kedvencem az pont ez a Juventus-Róma ügylet, nem tudom, hogy ez mennyire volt szem előtt számodra.
De Juventus ebben a mester, azt tudom.
Hát abszolút, de hát ugye itt a Juventus kisegítette a Rómát, mert hogy pont 29 millió, most nem tudom a pontos összegeket, hiányzott ahhoz, hogy az FFP ne indítson vizsgálatot, és 29 millió, hogy nem, megvették Spinazzolát.
Mert szerintem akkor indultunk is, ez tökéletes átvezetés a Financial Fair Play-es témánk.
Mert hogy előbb-utóbb valószínűleg ez téma lesz ott is, tehát meglepődnék, hogyha ez a ügylet. Bár nem.
Mielőtt Financial Fair Play-eznék, még egy dologra térjünk viszont Franciaországban mindenképpen, hogy az Olympique Marseille visszatér a Bajnokok Ligájába, tulajdonosváltás, és hát ott azért volt egy nagyon érdekes sztori, hogy André Villas-Boas-sal is, aki könnyek között majdnem elköszönt szépen, igen, merci beaucoup, és aztán viszlát.
Nem tudom, hogy a külvilág számára mi volt a sztori, mert én mindig egy légképet olvasok minden nap, és én tudom a sztorikat, de hogy kívülről mi volt a mondás, hogy miért gondoltam meg magát, hogy
nem, mondjuk én ezt nagyon komolyan nem követtem én sem.
Igen, tehát az volt, hogy megy a Villas-Boas, és hogy meg különben is bizonytalan a helyzet, hatalmas veszteség, tehát Marseille szerintem van 100 milliós veszteség lesz az idei év, még nincs meg a végeredmény, mindegy. Nincs játékos, nem lesz, eladják, veszteség, most szegény Villas-Boas érted, csinált egy jó évet, nyilván ezzel ő magát visszatette a térképre, biztos, hogy voltak rohadt jó ajánlatai, és akkor mindenki elkönyvelte, hogy akkor ő megy, és állítólag ugye a tulajjal is ott az Eiro nevű elnök, aki a Frank McCourt nevű tulajdonosnak a sportigazgatója, vagy nem, elnöke, bocsánat.
Majdnem, hogy a szép szemüvege van, mint a Ferrari csapat főnökének.
Igen, mindenki utálja őt. Tehát ez így el volt könyvelve. De, és akkor nyilván felnyújtották volna a Vélodromot, mert hogy a Marseille-ben meg most az AVB az Isten. És aztán egyszer csak nyilván valahogy, nem tudom, volt valami megbeszélés a megkortán, és akkor meggondolta magát. Hivatalosan azt mondták, hogy a játékosokkal beszélgetett, és ő annyira beleszeretett ebbe a csapatba, a csapat meg belé, hogy nem tudja őket otthagyni. Nyilván valami kis motivációt még azért letettek neki, mert ez aztán valami garanciát, hogy esetleg játékosokat is vehet, de az a lényeg, hogy maradni fog. Most kérdés az, hogy ez kicsit ilyen dupla vagy semmi, mert most ezzel a kerettel még ez a második hely szerintem nagyon erős volt, tehát egy szép eredmény. Ezzel ilyen indulni a bajnok ligájába, ezzel a kerettel, plusz még bajnokság, azért az egy 21-re lapot húzni, vagy 19 és félre. De ettől függetlenül ez egy nagyon érdekes sztori az egész Marseille, és akkor áttérnék gyorsan erre a tulajdonosváltásra, ugye, hogy egyszer csak megjelent egy Bujjalal nevű fickó, aki egyébként a Toulon-i futballklubnak az elnöke, és ott Toulonban csinált egy hatalmas történetet, megvette a Toulon-i futballklubot, a rögbiklubot.
Na ezt akartam, mert azért ott az a sportág, ami...
Bocsánat, kevertem a rögbiklubot, és gyakorlatilag, mint a City, vagy mint a PSG, oda vitte az összes legjobb rögbijátékost, és megnyerték a bajnokok ligáját, meg mindent, nem is egyszer. Egy ilyen Magreb származású fickó, de egy elismert és legitim figura, hiszen a rögbiben már hiteles volt. És akkor egyszer csak egy hónappal ezelőtt, nem, bocsánat, a leállást követő hetekben elkezdett bekerülni a hírekbe, hogy ő először meg akarta venni a Toulouse-t, azt hiszem, mint foci csapat, mert hogy akkor már hasít, majd utána egy másik Marseille csapattal kezdődött. Van egy Athletic Marseille nevezett csapat, először arról volt szó, aztán a Toulouse, majd aztán hirtelen kitalált, hogy ő igazából képvisel egy ilyen kört, akik ilyen nagyon misztikusan, de hogy ilyen keletről jövő gazdag emberek, és hogy ő alapvetően a Marseille-t szeretné megvenni, nem magának, hanem nekik, és aztán kiderült, hogy van egy nagyon jó nevű tunéziai mérnök ember, Ashrudi, azt hiszem az a neve, Ashrudi, aki egyébként ilyen nagyon erős szaudi szálakkal bír, és akkor elkezdték az egészet, nyilván Franciaországban ennek óriási kultúrájában, ilyen kommunikációs ügynökségek dolgoznak le, hogy elkezdenek csipegtetni egy kis interjúkat. Először ugye még nem tudtuk, hogy ki a gazdag ember, hanem csak egy ilyen kör. Ugye Marseille-ben az, hogy itt egy ilyen arab hatás, meg hogy ez a mediterrán, meg nem tudom, egy csomó szép üzenetet betettek, hogy itt a respekt és a tisztelet jegyében ők csak azt akarják, hogy itt egy ilyen nagy összefogás legyen, és hogy tehát szépen fel volt építve a sztori, csak elszúrták nagyon gyorsan, mert amikor kiderült, hogy ez az Ashrudi, aki egyébként tényleg szaudi pénzek fölött is diszponál, nagyon jó kapcsolata van vele, nyilván a Marseille-ek rögtön, úristen, akkor végre a katariakkal tudunk vecselni, és nekünk is lesz mindenünk. Adott egy interjút, és már az első interjújába elkezdett mondani, de azt már nyilván ti is olvastátok, megkérdezték tőle, hogy hát akkor hol a teteje, mi a határ, hogy akkor akár Cristiano Ronaldo-suk mondta, hogy miért nem. Plusz még bedobta ugye az Zidane-t, hogy akkor hozza majd edzőnek, de innentől kezdve komolytalanná vált az egész, és akkor elkezdték a oknyomozó riporterek is visszafejteni a szálakat, hogy egy ilyen magamutogató, insta celeb a fickó, aki a Gerard Depardieu-nek ígért szaudi útlevelet, meg közösen pózolgat vele, meg minden pénze van, meg tényleg van mögötte kapcsolat, tehát ez egész arról szólt, hogy ő most így exponálja magát a médiába, vagy, ez még ugye nem dőlt el, hogy az amerikai tulajdonost olyan szinten ellehetetlenítse, hogy majd ha valóban meg akarják menni, akkor jól leverjék az árat, mert ők most nyilván a McCart azt mondta, hogy ő esze ágában nincsen eladni, holott 100 milliós mínusz termel neki, tehát valószínűleg igazából el akarja, csak ez nem az a pillanat, amikor el lehet adni, amikor jól lehet eladni. Ezáltal van egy ilyen forgatókönyv, hogy majd akkor ők fűtik egész nyáron a Marseille szurkolókat, hogy bezzek, ha mi lettünk volna, akkor már rég itt az Zidane edzeni a C. Ronaldot, és aztán lemegy mondjuk 5 forduló, tegyük fel, van egy rossz kezdés a bajnokságban, és akkor majd a lelátó népe majd követeli, hogy akkor ők jöjjenek, és a McCartnek kényszerűen lesz eladni. Ezért, tehát alapvetően ez egy óriási blöff szerintem, de majd látjuk. Zárója bezárva.
Ez is már egy szép történet, de akkor mit mondjunk erről a Manchester City féle döntésről, ami nyilvánvalóan meglepni egyikünket sem lepett meg, sőt, nem tudom, van-e bárki, aki meglepett, hogy ez lett ennek az egésznek a végeredménye, de szerintem az alapjaiban rázza meg a Financial Fair Play-nek a hitelességét, működését, fenntarthatóságát.
Mondod, vagy mondjam?
Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan interpretáltad.
Alapvetően én egy ilyen optimista fickó. Egyrészt nagyon nem szeretem ezt az egészet. Tehát az egész, ez a fociba zajló folyamatok tényleg lesz, hogy pénzzel bármit lehet, és ez egy szörnyű dolog. És nyilván 10 évvel ezelőtt a Financial Fair Play azért jött létre, hogy ezt megakadályozza, vagy gátat szabjon neki. Igen. Ha optimista akarok lenni, már pedig én ilyen optimista ember vagyok, azt mondom, hogy pont a mai lekében olvastam erről egy cikket, 10 év alatt eljutottak odáig, hogy a 2010-ben az európai klubok mérlege 1,7 milliárd euró veszteség volt összességében. Papíron ma profitot termelnek az európai klubok összességében. Tehát ha azt vesszük, hogy ugye az egésznek alapvető célja az volt, hogy a nem Wenger-mester szavaival fogalmazva, a nem futballban megtermelt pénzekből ne lehessen várat építeni, akkor matematikailag az ugye azt jelenti, hogy működik a dolog, mert sokkal kevesebb.
A könyvelők pénzt, megcsináltak a házi feladatot.
Nyilván itt erős. De figyelj, na, leegyszerűsít a dolgot. Ha csak annyit elértek vele, hogy legalább erre figyelnek, hogy nem az van, hogy az Abramovics beutal megint 100 milliót, meg 200 milliót, nem az van, hogy a katari emír megint beutal 200 milliót, és akkor vegyetek még két játékost. Legalább a látszatát fenn kell tartaniuk, hogy úgy nézzen ki, mintha, akkor azt mondom, hogy és ha mondjuk hosszú távon gondolkodunk, akkor azt mondom, hogy van eredménye, meg volt eredménye. Igen, sőt, igen. Ugye az UEFA azzal védekezik, hogy a KASZ ennél kisebb volumenű ügyekbe rendszeresen nekik adott igazat a Financial Fair Play-be, mert sok mindenkit büntettek, meg sok mindenkit zártak ki, vagy nem indulhatott egy-két körből. Tehát pont óriási pech, vagy hát nyilván nem pech, meg nem is véletlen, hogy a leglátványosabb és a mindenki által legjobban irritáló PSG és City projektből a City-t először. És ugye a City-nél se az van, hogy ők ugye a két dosszié között, a PSG meg a City között az a különbség, hogy mind a kettő nyilván csal, mert nyilván állami lóvét tesznek bele, kamu szponzorációkkal, és ezt próbálják úgy feltüntetni, mint valós szponzoráció. A nagy különbség az volt, hogy a PSG végtelen együttműködő volt az elején az UEFA-t, az elejétől kezdve az UEFA-val mindenre válaszoltak, mindent próbáltak megmagyarázni, a City meg a lehető legarrogánsabb pökendi módon elküldött mindenkit a fenébe, hogy hagyjatok már minket ezzel. Az UEFA-nak ez szúrta leginkább a szemét, ők ezért akarták megbüntetni, de nyilván a jogasztalán áll meg, ugye, mert a KASZ végülis egy jogi szervezet, ott meg gyakorlatilag, amikor a paragrafusok szerint ők le tudták vezetni, hogy figyeljetek, itt van. Sőt, én találkoztam egyszer még az UEFA-ban egy fickóval, aki betekintést kapott ezekbe a szponzori szerződésekbe, és azt mondta, hogy
na hát, igen,
figyelj, nehezen támadható. Tehát most ezt, hogy mi az értéke, mert ugye itt már itt tartunk, hogy most egy stadion névszponzorációnak mekkora az értéke, vagy a eladott mezeken szereplőzőnek mekkora az értéke, ez nehezen definiálható, mert neki egy kicsit többet ér, neki egy kicsit kevesebb, tehát ilyen apróságokkal ezt el lehet tolni, ezt az egészet. Összefoglalva az egészet, van értelme, szerintem a Financial Fair Play mellett ugyanúgy küzdeni kell, az UEFA-nak ezt fenn kell tartania. Ilyen szempontból még a Cseferin is azt mondom, hogy legitim, mert pont ebbe a cikkbe volt benne, hogy 2017-ben, amikor először kérdezték erről, azt mondta, hogy nyilván ennek az egésznek majd az lesz az értékmérője, amikor majd először a PSG-t meg a City-t mi meg fogjuk büntetni. Tehát csak azt kérte, hogy hagyjuk dolgozni a rendszert, hagyj menjen végig a folyamat. Végigment a folyamat, ők megbüntették, és az, hogy egy fölöttes szerv, vagy egy maga a KASZ, ugye egy ilyen választott bíróságnak mondhatjuk, az elmeszelte a dolgot. Az fogja eredményezni szerintem, hogy az UEFA szemében a KASZ egyre kevésbé lesz legitim. Tehát mint egy ilyen választott vagy fent hát bíróság.
De ezt nem teheti meg. Tehát, hogy ők azok, akik...
Ő azt mondja, hogy innentől kezdve nekem nem legitim. Tehát ő választhat más, tehát ő azt fogja szépen, szerintem ez egy olyan folyamat.
Egy nemzetközi bíróságra hogy mondhatod azt, hogy nem legitim?
Mert ő azt fogja mondani, hogy akkor mi majd szeretnénk egy másik. Egyébként hozzáteszem, ezt az ítéletet ők még ugye megtámadhatják a svájci igen. bíróságon.
Majdnem biztos, hogy értelmetlen, de...
Teljesen. Ettől függetlenül szerintem most, ha én lennék az UEFA, én azt mondanám, hogy legalábbis így kommunikációs szinten elkezdeném ezt tolni, mert most, hogy itt a valóságban tényleg... Mert...
Én azt gondolom, hogy tehát maximálisan egyetértve azzal, amit mondtam, mert teljesen a szívemből szóltál itt az FFP-vel kapcsolatban. Szerintem is annyi értelme mindenképpen van, amit te is kiemeltél. Itt egy kicsit a konkrét esetre csak pár megjegyzést hozzáfűznék. Tehát abban azért nem értek egyet, hogy az UEFA lehet, hogy erre fog törekedni kommunikáció szinten, hogy minél inkább illegitimét tegye a Nemzetközi Sportdöntőbíróságot, de azért nincs nagyon módja, mert szerintem itt ebben az esetben a KASZ az úgy járt el, ahogy el kellett járnia. Jogilag, bár nem vagyok jogász, nagyon nehezen áll meg az a vád bármilyen helyzetben, amit te is mondtál, hogy túlárazott egy reklámszerződés. Mert
Az igazán érdekes dolog azok, ugye azok, amik a FootballX-en keresztül kiszivárogtak ezzel az egésszel kapcsolatban, csak ugye itt meg megint jön az, hogy akkor te milyen módon szerezted ezeket a bizonyítékokat, használhatod-e?
Hát igen, ott ugye azzal kapcsolatban kettő dolog volt, és szerintem arról is érdemes egy külön vitát vagy beszélgetést indítani. Itt még itt a reklámszerződésekkel kapcsolatban tényleg csak annyi, hogy a City többek között azzal is védekezett, hogy itt beáraszták a klubnak azt a növekedését, ami évről évre volt. Azért kötöttek az Etihaddal ilyen stadion, meg messzponzori szerződést, mert tudták, hogy a Manchester City brand 5 év múlva sokkal többet fog érni. Ez egyébként számokkal bizonyítható, mert 4-szeres vagy 5-szeres bevételt produkál azóta a Manchester City. Tehát, hogy még csak nem is teljesen légből kapott, még hogyha tudjuk is egyébként, hogy ebben mennyi kommunikációs trükk, meg mennyi csalás van. De a másik, amit itt Ádi is mondott, hogy ez a Not Established, meg Timebird, hogy ez a kettő ok, ami miatt a bizonyítékok nem álltak meg, hát az, hogy 2015 előtti az utolsó terhelő bizonyíték, az nevetséges ebben a helyzetben, szerintem, mert ez ugye már az elévülés miatt nem használható. A másik pedig, ez a másik kategória, ez amit, hogy ezzel a Rui Pinto nevű portugál hacker srácnak a közbenjárásával szereztek, aki betört a szerverre, elhozta onnan, csak azt nem értem, hogy ebben a helyzetben azok, akik most itt a Manchester City fejét kívánják valószínűleg jogosan, azok mondjuk Gianni Infantinónak a fejét, azt miért nem követelik, mert szerintem ő az, aki sokkal inkább kompromitálódott ebben az egész történetben, és arról érdekes módon sehol senki nem beszél, hogy ez az ember, ez tökéletesen a kezükre játszott ezeknek a kluboknak, aki jelen pillanatban a világ futball irányítója.
Így van.
Tehát, hogy én azt nem értem, hogy hogyan lehetett ebbe az irányba teljesen eltolni ezt az egész sztorit, úgy, hogy az UEFA akkori egyik irányítója, mert akkor ugye UEFA főtitkárként tevékenykedett, az maximálisan a feje búbjáig besározódott ebben az esetben, és mindenki a Paris Saint-Germain meg a Manchester City bűnösségéről beszél, holott az egyik korifeus, akinek a legtöbb köze kéne legyen ahhoz, hogy ez az egész tisztulási folyamat ez megtörténjen, meg lezajjon, az bizonyítottan bűnös. Még hogyha...
Hát bűnsegély gyakorlatilag. Igen,
még hogyha így szerzett bizonyítékokkal is. De azt mondom, hogy ebben az esetben nem számít az, hogy hogyan szerzed a bizonyítékokat, mert ez most nagyjából azzal legyen értékű, mint hogyha egy ilyen mafia perben valaki beépül.
Nem, hát ez pontosan az a sztori, amit hány, nem tudom, tényleg minden filmben, sorozatban látsz, hogy ha te lehallgatsz valakit engedély nélkül, akkor azt nem tudod használni bizonyítékét, és itt ez a történet.
Igen. De akkor meg igen, hogyha most én vagyok az ördögügyvédje, és próbálok független lenni az egészről, akkor meg a másik oldal azt mondja, igen, de a Čeferin az meg a Juventus embere, és akkor ők meg azért ütik ezt az egészet, mert a régi csapatok így akarják fenntartani az ő saját státuszkójukat. Nehéz. Egy közben jutott eszembe egy dolog, hogy nyilván én is végtelenül elítélem az egész City módszert, most életemben nem drukkoltam még egyik spanyol csapatnak sem, nem szeretem, de most úgy fog szurkolni a Madridnak ellenük, ahogy csak lehet, főleg az Izuka miatt egyébként. De hogy mégis maga, amit mondanak, abban van valami logika. Tehát ez a klasszikus, a piszkos pénz tisztálmosásának folyamata, ami egyébként idővel majd elég, mert például itt van az én fiam, 7 éves, nagyon szereti a focit, természetesen Arzenál szurkoló, de hát
kiváló ízlése van megállva.
Nehéz évei vannak szegénynek, tehát hiába mondom neki, hogy ez egy nagyon jó csapat, amikor megnézzük is, megnézzük a meccset,
akkor hogy nehéz.
Most verték meg a Liverpool.
Nehéz bizonyítani, mint az ügyészségnek a City bűnösségét.
Igen, és így próbálom benne tartani a lelket, de hát azért látja, hogy azért a City meg rúghatott hetet, szépen játszanak De Bruyne-nek minden, és kialakult benne egy ilyen második számú. És az elején kérdeztem, én mondtam, hogy kiket utálunk, elmondtam, kiket utálunk, és City nem volt benne, és akkor mondta, hogy hát akkor végülis a City az ilyen nézni, és mondtam, hogy végülis nincs fel a baj, mert a Guardiola egy szimpatikus fickó, meg vannak jó játékosok, és akkor egy ilyen másodlagos City szurkoló vált belőle, ami azért így néha egy...
Okos családi belvillongást.
Most még nem tartunk, és remélem nem is fogunk odáig eljutni, de el tudom képzelni majd, ha ez így fennmarad, el tudom képzelni, hogy egyszer fog venni, tudom, City meszt, mert még lehet, hogy ellenálló korszakában majd. Igen, meg ellenálló korszakában majd ezt fater én a City, ugye láttunk már erre is példát. És mert hogy ő abban nőtt föl, hogy ő fogalma nincs, hogy financial fair play, fogalma nincs, hogy az az ország, amik ezt a sok pénzt adta, az milyen társadalom elleni bűnöket követett el, vagy honnan került.
Jó, de bocs, de a Real Madrid szurkolók miért kell, hogy foglalkozzanak azzal, hogy mit csinált az elnökük, vagy a Milán szurkolók tisztán, azzal, hogy Berlusconi mit csinált.
Így, tehát, azért mondom, csak ez a folyamat, hogy ő abban, hogy bele, hogy a City egy rohadt jó csapat, rúgja a gólokat, mindig náluk vannak legjobb játékosok, hát miért ne szurkolna neki? És ilyen szempontból a City módszer, meg amit ők elmondtak, hogy ez így fog fejlődni, el tudom képzelni, bár ugye a mai napig a City BL meccseire úgy kell trombitálni a nézőket, hogy teltház legyen, tehát az összességében mégis egy ilyen gyökértelen dolognak érzem, mert hogy egy felpumpál dolog, de egyébként meg a világban a kisgyerek leül a tévével, és azt látja, hogy Guardiola egy szép focit csinál a Cityvel, elkezd neki szurkolni, és akkor majd évente megvesz egy meszt, meg egy sállat, akkor lehet, hogy ez egy fenntartható módszer lesz.
Említetted már Zizut meg a Real Madridot, amely lehet, hogy órákon belül bajnok lesz Spanyolországban, és hát a fehér balett és hasonlók azért egyre távolabb állnak ettől a csapattól. Én készítettem egy videót, ugye itt a BL sorsolás kapcsán, amivel hát mondtam egy merészet azzal, hogy én behúztam itt a meleg ágról a Real Madridot a döntőbe, ami nyilván azzal kezdődik, hogy a Manchester City-n kellene túllépniük. Amit én ugye azzal szoktam magyarázni alapvetően, hogy egyrészt a City-ben azért érzek egy ilyen labilitást, lát Southampton, és még azért voltak itt ugye érdekes dolgok.
Hát ezek azért felkészülési meccsek.
Tehát, így van, egyrészt, de a másik meg, hogy azért ugye itt a legtöbben még Sergio Ramos hiányát emlegetik a Real Madriddal kapcsolatban, ami nem biztos, hogy nem egy ilyen blessing in disguise a visszavágott megelőzően, és persze gólokra van szükség a Real Madridnak, akár még csak a hosszabbításhoz is, meg hogy esélye legyen a továbbjutásra. De azért én abszolút látom ebben a Realban nem azt feltétlenül, hogy itt majd ők gólokat rúgdosnak 4-5-5 a Citynek, hanem azt, hogy ez a csapat, amióta újraindult a bajnokság, megtanult nyerni. Nem feltétlenül szépen játszani, de eredményeket tudnak hozni, és hozzák is, és az, hogy ezt hibátlanul teszik meg eddig, ha ez ugye összejön most is, akkor ez fogja hozni nekik meg, ez fogja jelenteni a bajnoki címnek a kulcsát, és ez persze nem az a Real Madrid, amit nem tudom, Florentino Pérez feltétlenül szeretne látni, de úgy tűnik, hogy ez lesz a bajnok Real Madrid.
Igen, előtt a felvétel előtt beszélgettünk róla, és akkor én mondtam, hogy Zizuka összerakott egy rendes olasz csapatot ugye mára. Igen, tehát hogy egyrészt ugye vannak jó pillanataik azért, tehát hogy amikor elindulnak ott előre, azért tudnak szép dolgokat csinálni, másrészt van egy marha jó védekezésük, harmadrészt egy ilyen mendik így kiderül róluk, hogy mégsem rossz játékosok így a bajnokság végére. Tehát egyrészt van potenciál a Madridban, másrészt meg nem tudom, hogy megfogalmazni, ugye én a kedvenc játékosom volt az Zidán, meg minden. Én iszonyatosan féltettem őt, mikor edző lesz, hogy úristen lerombolja a szobrát. Most itt, tudom, 3 BL trófával meg...
Felépített egy újat.
Gyakorlatilag igen, tehát hogy van a fickóban valami olyan faktor, amit nem tudnék megmagyarázni, mert én volt szerencsém vele személyesen találkozni még játékos korában, egy ilyen kis elnézést, már világbajnok volt, elnézést kérek, hogy itt végig, és így mondom, ha ebből hogy lesz edző, és te egy 5-10 év alatt annyira átalakult a fickó, nyilván látszik, hogy ezért tüzönvize mennek át utána a játékos, hogy valamit biztos, hogy nagyon tud, és megvan benne ez a, nem tudom, ez a X-faktor, mondjuk azt, hogy X-faktor, hogy képes átlendíteni. Tehát, hogy a bajnokság elején, az előző bajnokság végére, ha emlékeztek, amikor már ugye átvette a csapatot, és ilyen kellemetlen volt az egész, hogy úristen, most jön és rommá égeti magát. Ugye van egy ilyen teória, és ezt mondtam, hogy elmesélem nektek, a Saletszel volt egy beszélgetésünk, aki a harmadik megnyert BL döntő után sem volt hajlandó esmerni, hogy az idány jó edző. Azt mondta, hogy jó, ez még szerencse, meg egy összerakott csapat kapott, és még mindig a Cironádó miatt. És akkor most feltettem neki a kérdést nem régiben, hogy mondom, Saletsz, ha most megnyeri a bajnokságot, most már lehet jó edző az Zidane, mondta, hogy most már lehet.
Na.
Nála is elfogadott.
A legitimáció megszületett.
Így van. Tehát biztos, hogy rohadt jó mes lesz szerintem. Nagyon-nagyon izgi lesz, és benne van. Tehát, hogy tényleg az a fajta hektikusság, ami a Cityben megvan, az a Madridban pont az látszik, hogy ők, ha szar meccset játszanak, akkor is tudnak nyerni. Adná az ég.
Hát ez egyébként szenzációs lesz szerintem ez a bajnokok ligája, meg Európa Liga torna.
Igen,
nem egy-egy meccsekkel. Hát ez,
igen,
ez,
mert kicsit egyébként most ebben a helyzetben szerintem az lesz, hogy a világ versus City, tehát hogy most mindenki annyira haragszik rájuk, hogy itt azért szimpátia szavazáson szerintem sokan fognak a Madridnak szurkolni.
De hát a stadionban nem.
A stadionban nem, senki, de hogy összességében.
Igen, nem értett, pont emiatt
szerintem... Játékos bíró, a bíró küldéssel majd az UEFA egy kicsit kompenzál.
Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy például ebben szerintem iszonyatos szerepe van ezeknek az üres, lelátós meccseknek, hogy azóta azt hiszem számolgattunk, 2 kihagyott 11-es volt Angliában, tehát hogy nincsen nyomás a 11-est elvégző játékoson, és sokkal jobbak a bírói ítéletek.
Hú, viszont
nem a varosak.
Ezt hagyjuk itt. Joyce Dot eszembe. Volt szerencsém nem sem régen egy másodosztályosztályozó Németországban. A Nürnberg Ingolstadt párosítás első meccsét közvetítettem. Amiben az ott a különleges, hogy
patinás.
Egyrészt baromi jó meccs lett, másrészt főleg baromi izgalmas lett a visszavágó, aztán a 2-0-ra nyert a Nürnberg, 3-0-ra vezetett az Ingolstadt a visszavágón, és 3-1 lett aztán a vége. A Nürnberg bent maradt a másodosztályban, de az igazán komoly az volt benne, hogy ott a nézőtéren ülő játékosok, meg a klub alkalmazottak, akik bemehettek a meccsre, kolompoltak, doboltak, üvöltöttek, óriási volt. Oké, hogy 20 ember, de akkor is olyan hangulatot csináltak a meccset, hogy ez már bőven elég volt.
Még statisztikát elmondhatok gyorsan, hogy az Zidane féle Madridról? Ugye ezt mutattam nektek, a mai Lékibbe jelent meg. Az előző 2018-19-es bajnokság alatt, aminek ugye ő már csak a végét élte meg, 1,3 volt a kapott gólok száma, de még az ő regnálása alatt is 1,1. Az idei bajnokságban 0,6. A másik oldalon meg ugye a rugott gólok száma az, ami viszont jelentősen leesett, mert 2016-17-es szezonban volt 2,8, most meg 1,8.
Nagyon szépen lehet látni, hogy mikor játszott Casemiro, és mikor
nem. És hogy mikor ment el C, ugye.
Igen. Ja, igen, az a szerzett gólokon nagyon szépen megmutatkozik.
Na de ha már Manchester City, akkor azért meg már pedzegettük is ugye az Arsenal bravúros győzelmét a Liverpool-lal szemben. Már
induljunk inkább a hétvégétől.
Na de ezt akartam mondani, igen, tehát hogy nem tudom, hogy ki lehet-e igazodni egyáltalán ezen az Arsenalon, bár tényleg kicsit van ilyen...
Annyira, mint a Tottenhamen.
De nem is, az, van egy ilyen kicsit ilyen United utóérzésem, hogy ennek a csapatnak per pillanat most tényleg az áll jól, hogyha ilyen küzdős meccseken kell kibrusztolni a győzelmet, mert ugye ez megy, úgy tűnik. Ha játszani akarnak, az nem feltétlenül.
Én nagyon vártam az Artetát, és nagyon hiszek is benne, és azt gondolom, hogy ha ő most pont tegnap ugye a meccs után nyilatkozta, ő most még ki tud sírni magának, mit tudom, 3-4 igazolást, akkor én látom, hogy mit akart csinálni, látom mondjuk ez a tegnap MS fényében, hogy a labdabirtoklós focit akarja játszani, ez így elég megmosolyogtató.
A labdabirtoklós sok kísérletezés.
Mondjuk azt, hogy többféle játékrendszert is alkalmazni tud, tehát szerintem ő egy jó edzője lehet az Arsenalnak, hogy ez a szezonja az milyen, azt én meg azt mondom, hogy fél szezon, az is ketté törve, ettől függetlenül, ha megnézzük az elmúlt 5-10 fordulót, azért ott lennénk a tabellán, ami egyébként...
Nekem lépen... nagyon tetszik az a hasonlat, hogy ez nem különbözik sokban attól, amit Jürgen Klopp csinált az első szezonjában.
Azért mondom, hogy és akkor megint a Salesznek egy kicsit adjunk egy nézét, hogy ő azt mondja, hogy egy edzőnek 3 év kell ahhoz, hogy ő bármilyen eredményt el tudjon érni, mert addigra lesz olyan a keret, addigra tudja megtanítani a dolgot. Tehát szerintem most teljesen mindegy, mi fog történni ebbe a bajnokságba, a következő bajnokságba, Artetát hagyni kell dolgozni, mert összességében meg én azt látom, hogy vannak jó pillanatai a
csapatban. Abszolút, abszolút.
Tehát, hogyha megnézem a Leicester, a Tottenham szerintem mind a kettő egy megnyert meccs volt, ha most ezt behúztuk volna, ahogy és akkor mondjuk a Liverpool meg azt mondjuk, hogy elengedjük, ott lennénk a United-del gyakorlatilag, úgyhogy tényleg egy olyan lehetetlen ja, szezon.
A Leicester egy bal szerencsés meccs volt azért alapvetően, csak nekem azzal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nagyon régen fordult már, hogy tényleg úgy ültem le egy meccsre, hogy az Arsenal játszott egy olyan csapattal, amelyik előtte áll a táblázaton, és el tudtam
így
képzelni,
van,
hogy meg tudja nyerni.
Van,
és abszolút benne volt abban a meccsben, hogy hát nincs ez a buta kiállítás, így van.
Abszolút. De Tottenham neki szerintem az első fél időben egy megnyert meccs volt, a második fél idő az gyengébb volt.
Milyen kidolgozott helyzet volt Lacazette.
Igen, de ezben a szép, hogy a Mourinho taktikát egy meccsről a másikra át tudta emelni az Arteta nézmény. Betoltuk a busz tegnap, és
volt honnan ellesni.
Jó, de ez olyan volt, amint azt nektek is mondtam talán már itt az adásra, mint a Sheffield United elleni kupamest, tehát ott se érezted, hogy meg lenne éppen a szikra a csapatban. Hát az meg a másik, hogy az arra is tudott azért figyelni, tehát most például, hogy ezen a tegnapi meccsen Aubameyang a kispadon kezdett. Tehát, hogy...
Hozzáteszem egyébként, meg vagyok róla győződve, hogy ezt ő dobni akarta az Arteta ezt a meccset. Uh-huh. Nem véletlen pihentette a hétvégére ugye a City 4-5 játékost, és aztán közben a 60. perc mondta, figyelj, ezt meg is lehet nyerni, akkor behozta Szebályoszt is, meg az Aubameyangot, és akkor mégis kibekkeltük.
Hát igen, én is azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól néz ki az, amit az Arteta elképzeléseiből már felvillantott az Arsenal, viszont hát jó volt szerintem ez a Kloppos hasonlat, hogy mint Klopp első éve, tehát ott láttad ezt, hogy... hogy
fogta a fejét, hogy kik ezek az emberek, akikkel dolgoznom kell.
Egyrészt,
másrészt... próbálta megtanítani focizni.
Másrészt meg igen, meg csapágyasra járatott embereket, meg azt láttad, hogy összezuhannak a 65. percre, mert nem bírják azt a tempót, meg azt a letámadást, amit elvárt tőlük. Itt azért az Arsenalnál az,
hát hogy... Hát ez bőven megvolt Arteta első heteiben.
Most is, hát ugye Arteta-val vesztett a legtöbb pontot győztes pozícióban az Arsenal, amióta ő az edző az összes csapat közül. Ez nyilvánvalóan nem véletlen. Ami szerintem egy nagyon kicsit félrekezelés az ő részéről, az, hogy mintha kicsit úgy kezdett volna dolgozni az Arsenallal, ahogyan a City-nél azt látta a Guardiola. És hát itt azért Willock nagyon ügyes, tehetséges játékos, de nem Kevin De Bruyne. Tehát, én szerintem egy kicsit többet látott bele azokba a futballistákba, akikkel dolgozott, de hát
muszáj volt elhitetni velük, igen. Így van, hogy ez bennük van, hogy valami kijöhessen ebből az egész
történetből. De ezt leszámítva egyébként szerintem is ez működik, meg ez egy működőképes projekt kell, hogy legyen.
Igen, és nekem van egy nagy álmom, ez milyen tizenvalány éves, még amikor a Wenger ilyen 2000 után, amikor elkezdte a gipszéket, meg azért, és volt egy ilyen átlag, mindig azt néztem, hogy az átlag életkor 21 és 22 minden, és most elkezdtem nézegetni, hogy jövőre ugye jön a Saliba, mint belső védő, hogyha oda mellé még kéne legalább egy belső védő, szerintem kell meg egy védekező középen is a minimum, de szerintem ilyen 3-4 játékost, hogyha oda tudna hozni. Ugye vannak ezek a fiatal, a Bukayoko Saka, meg az Enketia, meg a Martinelli, ezek mind 19-20 éves gyerekek. Középpályán ott, mint amilyen a Torreirát, azért el tudnám képzelni, hogy a hosszú távon a Ceballos tök jól néz ki, szerintem.
Mondanak most egy egészen ügyes középső középpályást, aki lehet, hogy Salzburgból Londonba
tenni át. Szerintem nem is való oda, szerintem. Meg akkor a Martinelli, akkor a Pepe is egészen kezd beleszokni, szerintem azt néztem a Tatem ellen, olyan jól játszott, olyan stabil volt a lábán, szerintem ő is.
Nekem azért ebből a, tehát én nem vagyok se scout senki, de a Saka meg Martinelli nagyon kiemelkedik szerintem ebből a
korosztályból. A Pepe is benne van, tehát belőle még most pont tegnap néztem a Canapé-szön nézem mindig a közvetítéseket, elnézést mindenki, aki érintett. És ott mondták, hogy a Premier League-ben még mindig semmit nem láttak a Pepéből, abból a Pepéből, aki a Lille-ben volt, és ez tényleg így van. Nyilván ez nagyon sok játékosnál, hogy az első éve az dobó, ami a Premier League-ben van. Nyilván el a következő szezon lesz az ilyen értékmérő vagy lakmuszpapír. De szerintem, hogy az Aubameyangot sikerülne megtartani, valószínűleg szerintem akkor a Lacazette el fog menni, pedig ő is azért most tök jó. Oda mögé kellene valami kis támogatást összerakni, és szerintem ez egy ilyen fiatal klassz csapatban az Arteta tudna eredményes lenni hosszú távon. Szerintem jövőre lehetne cél, akkor megint.
Ja, és hát nekem, akinek, csak azt sem nagyon mondom, hogy nagyon meglepet is, mert én azért beleláttam már.
Tűzni?
Emi Martinezbe.
Ja?
Azt, hogy ő kapus, igen. És ő kapus.
Én azért ezt nem láttam, benne, hogy ennyire jó.
Hát ugye volt szerencsém, hogy a Liga Kupa meccsen már belefutni korábban, meg egyszer-kétszer azért jön át már be bajnokikon is.
Igen, amikor... de ilyet nem láttál még tőle, hogy ennyi meccsen egymás után, és azért pont arról szoktunk beszélni, bár ugye nem minket nézel, úgyhogy akkor elmondom, hogy most... szóval arról szoktunk beszélni, hogy amellett most persze nagyon szép az, hogy mennyi clean sheet-et hozott, meg hogy mennyiszer, milyen jó a védési hatékonyság, 80% fölötti, meg nem tudom.
Presence.
De így van.
Command of area.
Így van.
Tehát van az embernek kisugárzása, így van jelenít a abszolút.
Tudod, mi a legérdekesebb? Hogy azt mondták tegnap, ott van valami spanyol, argentin szakos fiszkó, és mondta, hogy az volt eddig a vád a Martinezzel szemben, hogy nem elég ambiciózus. Tehát, hogy ott elcsücsörgött bárki mellett a második helyen, de soha nem akarta azt, hogy ő első számú kapus legyen. És talán most, ha így megérzi, hogy ott lehetne meccselni az első helyen, és tényleg jó, rohadt jó adottságai vannak, tök jó véd, és tényleg az, hogy jelen van.
Egyáltalán nem alapvetés ezek után, hogy most Lénót vissza
kell tenni. Hát bizony nem, bizony nem.
Tehát, hogy... és ez jó, hogyha még meccselt.
Persze, én azon gondolkoztam tegnap a portugál bajnok avatotáshoz volt szerencsém, és Agustín Marchesint láttam már többször is ebben a szezonban, és nekem rám ő is nagyon jó benyomást keltett, és pont az jutott eszembe, hogy az argentinokon mindig röhögünk a világbajnokság, hogy ennek a szerencsétlen Romirónak kellett védenie, meg most már az utolsó VB-n is ott volt Kavarás, meg Armani, meg mit tudom én, de hogy most már lehet két olyan kapusuk szerintem nagyon gyorsan. Marchesin nekem abszolút nagyon tetszik, és mondom, Martinezben is simán benne van, pláne, hogyha még itt a továbbiakban is lehetőséget kap, hogy valóban komoly szinten őket komolyan lehet venni.
Semmi más. Azt hittem, a Tiernit mondod egyébként.
A Tiernit, őt meg abszolút vártam, tehát őt azt, hogy végre legyen már egészséges, mert ő meg volt szerencsém a Skóta-bajnokságban. Többször közvetíteni.
A lepattanó ligák király.
Azon gondolom, hogy olyan jó szezonom van. Én voltam a német bajnokavatásnál a kommentátor, ugye közvetítettem olasz kupa döntőt, tegnap a portugál bajnokavatást, és szombaton a török bajnokság. Basaksehir kajszeri mérkőzése lesz. Esély rá, hogy megint csak bajnokat
avassuk.
Kettőből lehet bajnok?
Nem, a Basaksehírből lehet bajnok, itt elmentek majd a hétvégén, úgyhogy azért ezeket meg kell becsülni.
Egy-két húzójátékos, mert nem annyira követem.
Hú, most már...
Jó, hagyjuk.
Hát a török bajnokságban egyébként nem fog eszembe jutni a...
Muszaszor.
Nem, a Basaksehírben van a csatár, a... Na kész, most fog, itt kapok ezért a gyergörcsöt mindjárt, aki nem lőában játszott, Jézus Istenem. Crivelli.
Uh-huh. Uh-huh. És jó legjobb?
Azt azért nem mondanám. Ja, meg a... Na, tessék, a bosnyák csávó sem fog eszembe jutni, aki meg a csapatkapitányuk és rugdossa a 11-eseket állandóan.
Janics.
Nem? Na jó. Nézzétek mindenképpen majd a Basaksehir kajszeri mérkőzést. Nem tudom, hogy ragadt-e bennünk bármi még itt hirtelennyében a Premier League-el meg az Arsenallal kapcsolatban.
Sok minden, de szerintem nagyjából a végére értünk a fontos témáknak.
Ebben az esetben viszont akkor nincs más hátra, mint előre, és hogy megköszönjük Tomának, hogy ismét vendégül látott minket, befogadott minket.
Jövök bármikor szívesen.
Egy dolgot viszont mindenképpen tényleg muszáj szerintem megkérdeznünk, aztán válaszolsz rá, amit szeretnél, de ugye nyilván hát itt ezen körülmények között, vagy ebben ezen díszletek között kézilabdás podcastet szoktunk hallani, meg látni, meg nem tudom, hogy az, amit tudsz mondani.
Nagyon
nekünk,
jó
hogy...
kérdés. Gondolkodunk rajta, hogy hogyan tovább, de szeretnénk mindenki elszánt a témába, csak ugye először is legyen kézilabda.
Hát igen, ez a legnagyobb hátráltató tényező.
Folynak az egyeztetések, hogy mi, de szerettük mi is, úgyhogy meg szeretjük.
Reméljük lesz folytatás.
Én is.
Bízunk a vak szerencsében.
Ez a VIX.
Nektek megköszönjük, hogy meghallgattatok minket, tegyetek így a jövő héten is, sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádám.